Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai igehirdetésben az apostol szavain keresztül hallani fogjuk azt, hogy mennyire fontos, hogy a különböző cselekedeteink az életünkben egymásra épüljenek. És én hiszem, hogy ez így van Isten igéjével is, nem véletlenül kapunk igei üzeneteket, talán napról napra, vagy alkalomról alkalomra, mert ezek nagyon jól egymásra épülnek. Most hagyj építsem így egymásra a csütörtöki bibliaórának a záró üzenetét és a mai istentiszteletnek a kezdő üzenetét. Látszólag teljesen különböző világ és különböző történet van előttünk, hiszen a bibliaórán Nehémiás könyvéről beszélünk. De ha jól megnézzük, akkor üzenetében ugyanaz a kettő. Nehémiás történetében arról hallottunk csütörtökön, hogy visszatértek az emberek már a többedik generáció, de még nem igazán halad a templomnak és a falaknak a felépítése, és jönnek különböző támadások. Jönnek lelki támadások, amik azt mondják, hogy mit akartok ti itt? Egy róka ráugrik erre a falra, és le fogja dönteni az egészet. Aztán elkezdenek különböző támadásokat tervezni, ha nem is nyílt háborút a zsidók ellen, de kisebb rajtaütéseket próbálják megfélemlíteni őket, és egy nagyon nehéz helyzetben helyt kell állni. És majd látni fogjuk, hogy Péter hasonló dologról beszél. Nagyon nehéz helyzetben vagy, egy nehéz környezet vesz körül téged, és ez igaz ránk is, újabb 2000 évvel később, hogyan állsz meg ebben a küzdelemben. És Nehémiás valami nagyon fontos dolgot mond, szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok. Eddig ez egy ilyen általános üzenet. Persze gondolj Istenre, aki sokkal hatalmasabb az ellenségnél. És harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Vagyis azt mondja Nehémiás, amikor harcolsz, és most ezt itt hadd fordítsam le, akár belső lelki harcokra és küzdelmekre is, az nem csak azért fontos, mert megvéded magadat, elűzöd a saját félelmedet, hanem azért, mert ez hatással van a te életedre és a családod életére. Hatással van a te otthonodnak az életére. És ha egy rá kanyarodunk arra a történetre, ami előttünk áll, vagy arra a levél részletre, ami Péter ír, Péter is azt mondja, hogy amikor te együttérző leszel, amikor te a rosszért nem fizetsz rosszal, amikor nem vagy haragtartó és indulatos, azzal te építed azt a falat is, ami az otthonodat jelenti. Azzal te építed a gyermekeid életét, sőt, az unokáid életét is. Mert nem különálló szigetek vagyunk. És azért fontos mindenről beszélni, mert látunk rengeteg negatív példát. Látjuk azt, amikor akár egy házas pár képtelen megbocsájtani egymásnak, képtelen elhordozni egymást, ebből szakadás lesz, és ott állnak a gyerekek, az egyik az édesapánál, másik az édesanyánál, és bár nem ők akarták, de ez a szülői döntés, ami nem az volt a fő döntés, hogy elválnak, hanem az, hogy képtelenek azokra a dolgokra, amiről Péter fog beszélni, képtelenek voltak a rosszért jóval fizetni, ez hatással lesz a gyermekeknek az életére. Láttam én is ilyen kisfiúkat, nem olyan rég hittanosaimat, akiknek most váltak a szülei, hogy mennyire megváltozott az életük, mennyire megváltozott a hangulatuk, a gondolkodásuk. És Péter azt mondja majd igényben, hogy amikor te együttérző vagy, amikor tudsz engedni dolgokból, akkor az bizony a hatással lesz az otthonodra, és az otthonodnak az építő köveit vagy rombolni fogja, vagy éppen építeni. És tudjátok, nagyon gyarló az ember, és nem kell válaszolni senkinek erre a kérdésre, hol vagy kedvesebb férj, feleség, férfi és nő a gyülekezetben, vagy otthon. És miért vagyunk inkább itt kedvesek, és miért vigyázunk jobban talán itt a szavainkra, mint otthon. Tudom, hogy durva, amit mondok, de lehet, hogy jobb lenne fordítva. Mert az elsődleges felelősségünk az a családunk felé van. És amit itt nem engedünk meg, azt ott se kellene. Ugye nagyon kemény az az ige, amelyik azt mondja, hogy ki a saját családjára, otthonára gondot nem visel, az rosszabb a pogánynál is. És ennek az az üzenete, hogy ha mi ismerjük azt, hogy kicsoda az Isten, és ismerjük majd azokat a dolgokat, amiről Péter itt ír, nagyon-nagyon részletesen, akkor azt ismerve és nem megtartva még nagyobb a bűnünk. Tehát amikor ezt az igét hallgatjuk, itt nem pusztán arról van szó, hogy mi hogy lehetünk nyugodtabbak, békésebbek, együttérzőbbek úgy magunkba, hanem hogy mi az, amit tudunk vinni magunkkal akár a munkahelyünkre, akár a családunk életébe, vagy máshová. Harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Így hallgassuk most meg Péter első levelének a 3. fejezetét, a 8. verstől a 15-ig a következőképpen. Ezt írja Péter: végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy az áldást örököljétek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmazt titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vattok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szennek szívetekbe, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Amen. Az elmúlt alkalmakkal talán már érintettem azt a kérdést, hogy milyen ez a világ, amiben élünk, és ma csak nagyon röviden annyit szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen nekünk ezzel egyáltalán nem kell foglalkozni, vagy legalábbis így mondom, hogy a mi fő fókuszunknak nem ez kell, hogy legyen. Nagyon sok keresztény embernek az veszi el az erejét, hogy nézi a világot, nézi a híreket, hogy mi az, ami történik benne, ez sokszor félelemmel tölti el őt, mert vannak nehézségek, gondok. Egy-egy betegség talán elgondolkoztat minket, hogy mennyire törékeny az ember élete, egyetlen kis tűszúrásnyi seb elég ahhoz, hogy minden összedőljön. Az ember ekkor megijed. És említettem most 3 különböző kort, és ha megnézzük, alapvetően mind ilyen volt. Nehémiás Jézus előtt több száz évvel élt, tele volt küzdelemmel, nehézséggel az élete, akkor is emberek haltak meg váratlanul, akkor is nagyon sok minden ott volt, ellenséges támadások. Péter ugyanezt élte át, akár Rómába, ott a 60-as években, amikor a levelét írhatta, és ugyanez van ma is. A világ nem változik. Az viszont nagyon-nagyon fontos, hogy mi keresztények, hogy nézünk erre a világra. Hogy megijedünk mindettől, hogy egyszerűen reálisan azt tudjuk mondani, hogy a világ az ilyen, és nekünk ebben a világban kell élnünk. Amikor a gyerektábor voltak, a különböző csoportokban beszélgettünk, és arra is figyeltünk, hogy a segítőknek, a nagyoknak, Ákosnak, Sárának és a többieknek is legyen egy kis lelki táplálék, beszélgettünk velük, és a fiataloknak mondtam azt, hogy Isten titeket arra rendelt, hogy ebbe a 2024-es világban éljetek. Nem könnyű. Meggyőződésem, hogy nehezebb sokkal fiatalak lenni, mint a 70-es években. De nekünk azok voltak a küzdelmeink, a kísértéseink, akkor kellett megállni. Közületeknek is sokan talán a 60-as, 70 éves évek, vagy az 50-es évek kommunista diktatúrájába kellett megállni. Ma ez a világ van. Jó, ha tudjuk, hogy milyen a világ, tudjuk, ha milyen irányzatok vannak benne, milyen hatások, de nem ez a lényeg. A kérdés az az, hogy ebben a világban én hogyan tudok keresztényként élni. És ez az, ami nem változik. A recept az végig ugyanaz. Nehémiásnak, Péternek, Pálnak, nekünk megvan, hogy hogyan lehet ebben a világban élni. És nagyon jó, ha ezt felfogjuk és látjuk, nagyon tetszik Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében az a fajta tisztánlátás, amikor a következőt írja: ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Amennyire lehetséges. Nem tudjuk az ideális békét megteremteni, ez majd Isten országába lesz. De amennyire tőlünk telik, ami rajtunk áll, azt igyekezzünk megtenni. Legyünk ilyen valóban a világot megfelelő módon látó, és a világhoz megfelelő módon forduló keresztény emberek. És Péter apostol ezt mutatja meg, hogy ezt miként lehet megtenni. Péter apostolnak az élete, most ez a levele nem csak azért különleges, mert szép dolgokat ír, hanem azért, mert olyan valaki írja le ezeket a sorokat, hogy ne fizessetek a gonoszszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy az áldást örököljétek. Olyan ember mondja ezt, aki 30 évvel korábban tüzet kért egy samáriai falura. Nem hogy áldást, hanem a legdurvább átkot. Egy olyan ember mondja azt, hogy ne fizessetek a gonoszért gonosszal, aki néhány évtizede még kardot rántott. Egy olyan ember mondja ezeket a dolgokat, akinek egészen másmilyen volt az élete. De átélte és megtapasztalta, hogy igen, lehet változás az ember életében. És ez az első és legfontosabb, még mielőtt a levelet így megnéznénk, hogy Péter azért tudja ezt írni, mert Isten szent lelke elkezdett munkálkodni az életébe. És a Szentlélek, amikor elkezd munkálkodni, akkor egészen különleges dolgok jönnek. És mivel a negyedik verszakát nem énekeltük ennek az éneknek, és utána már nem fogok szólni, ezért hadd olvassak fel belőle egy sort. Ezt mondja Jézusról, te, mint samaritánus, szolgáltál Jézusom, hogy példádat kövessem, szívből imádkozom. Te, mint samaritánus. Hát hogy változott meg ennyire ennek a szónak az értelme? A samaritánus a legmegvetettebb, leglenézettebb ember volt, a legdurvább sértés volt még Jézus számára, amikor azt mondták, hogy te samáriai vagy, az ördög van benned, és a samáriai szó itt példát jelent, példamutatást. Igen, mert az irgalmas samaritánus példázatán keresztül csak egy szó, hogy így mondjam, megkeresztelődött, teljesen más üzenetet kapott. Mert nem az számít, hogy ki milyen népből származik, hanem hogy hogyan viselkedik. És ahogy a samaritánusból, a lenézett samaritánusból lehet példa, ahogy a sokszor dühöngő, sokszor gyáva, sokszor indulatos, átkozódó Péterből lehet olyan apostol, aki képes már ilyen dolgokat írni, így hiszem, hogy ez igaz lehet a mi életünkre is. Itt ebben a világban, ebben a 2024-es évben megváltozhat a mi életünk. És jó, ha ezt tudjuk. És jó, ha persze tudjuk azt is, igen, ahogy mondtam, hogy vannak nehézségek egyházon kívül és belül, de meg lehet változni, és lehet újra kezdetni. Azt mondja Péter, legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy az áldást örököljétek. Mindenki a békére törekszik. Mindenki békét akar. És ezek olyan jól hangoznak ezek a dolgok, de amikor meg kell valósítani, akkor rájövünk arra, hogy ez bizony nagyon-nagyon nehéz. Nehéz békességben élni, nehéz megbocsájtani, és nehéz imádkozni azért, akinek talán az az élet célja, hogy napról napra egyre nehezebb legyen az életünk. De mégis meg lehet tenni. És hadd szóljak most erről, hogy miként. Egyrészt szeretnék az Isten oldaláról egy dolgot mondani, és szeretnék a mi oldalunkról hármat a szívünkre helyezni. Az Isten oldaláról nézve a következőt szeretném mondani, és erre fontos, hogy oda gondoljunk, és ez legyen az első a mi életünkben. Péter néhány verssel később a levelében ezt írja, az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Vagyis nem arról van szó, hogy én ismerem az Istent, aki valahol távol van, tudom az ő akaratát, hogy milyennek kell lennem, és elkezdek ezen dolgozni, hanem azt mondja az Isten, hogy a megtéréssel én ezt neked ajándékoztam, mindent odaadtam, ami a kegyes élethez kelleni fog. Ott van nálad lehetőségként. Ott van a szívedbe, ott van az életedbe. Megajándékoztalak mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Hogy kaptad meg az ajándékot? Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Úgyhogy megismertük Istent, és megkaptuk mindezt. És a következő kép jutott eszembe, amikor azt a kérdést tesszük föl, hogyha megkaptuk, akkor miért nem vagyunk olyanok. Képzeljük el, hogy kapunk egy csodálatos, mondjuk mosógépet. Valakinek oda ajándékozzuk, mindent tud. Ez annyira szuper, hogy nem csak még meg is szárítja a ruhát, ki is teregeti, és el is vasalja. Nem tudom, hogy ilyen van-e, de ezt képzeljük el, hogy ilyen. És amikor egy hónap múlva meglátogatjuk a barátunkat, akinek odaadtuk, akkor azt látjuk, hogy a mosógép szépen le van terítve egy fehér terítővel, és rajta van egy szép virág. Megkérdezzük, hogy mit csinálsz? Hát polcnak használom. Nem igazán tudja betölteni a küldetését ez a mosógép. Hányan vannak így, akik Istennek a szent lelkének a munkáját nem kiteljesítik az életükbe, valamire néha egy kicsire használják, néha úgy előhívnak belőle valamit, de nem tud kiteljesedni, és nem tudja áthatni az életüket. Azt mondja Péter, az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, amire szükségünk van. Ott van bennünk mindaz, amivel megbocsátók lehetünk, ott van bennünk mindaz, amivel az átok helyett áldást tudunk mondani. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor ez ott van bennünk. Csak éppen az óemberünk és az óemberünkön keresztül a sátán nem hagyja ezt kibontakozni. És itt jön a mi feladatunk, hogy ez a csodálatos ajándék, ez valóban olyan legyen, ami otthonokat és életeket épít. Mi ez a három? Az első az a törekvés. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az emberséget, olvassuk az igében. Törekedj arra. És nekem nagyon tetszik az, hogy amikor itt a törekvésről van szó, akkor elkezd felsorolni dolgokat, az, hogy miért ilyen sorrendben biztos lehetne gondolkozni, amik egymásra épülnek. Hallgassuk meg ezt. Azt mondja, hogy törekedj arra, hogy a hitetedbe mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Sokszor éppen ez a mi hibánk, hogy azt mondjuk, hogy egyből a 8. fokon akarjuk kezdeni, mindenkit szeretni akarok. De ha nem vagy együttérző, ha nincs önuralmad, ha nem vagy álhatatos, akkor ez nem fog menni. Akkor az egész egy kártyavár lesz, ami kifele így fog kinézni. De nincs igazán alapja. Azt mondja itt az apostol, hogy kezdj el, törekedj arra, hogy ezek a lépcsők egymásra tudjanak épülni. És ez az, ami nem megy magától, ami nagyon-nagyon nehéz. Csak egy egyszerű példát hadd mondjak, ugye a megbocsátás. Megbocsátásról egyszer egy ilyen mondatot olvastam, a megbocsátás nem függ a másik személyétől, ez egy döntés, amit te hozol meg. Egy döntés, amit meg kell hozni, és Isten szent lelke segít ebben. Ez az első fontos dolog, hogy törekedjünk arra, hogy Isten szent lelke tudja építeni a mi életünket. A második nagyon fontos, így szól, hogy ne vágj vissza hasonló módszerekkel. Azt mondja Péter, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással. Nagyon fontos, hogy meg tudjon szakadni ez a folyamat. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az olyan, mintha egy sebet állandóan feltárva hagynánk. Francis Bacon mondta a következőt, bizonyos, hogy aki bosszút melenget, az maga tartja nyitva a sebeit. Hány ilyen ember van, aki ezért nem tud begyógyulni a sebe, valami ott van a szívébe, valami, amit nem tud megbocsájtani. És ugyanazokkal a módszerekkel szeretne visszavágni. Vagy mondhatom azt is, hogy nem biztos, hogy azokkal a módszerekkel, hasonlóan rossz módszerekkel. Nem biztos, hogy valaki egy erőszakkal tud reagálni, lehet, hogy máshogy, ami szintén negatív és szintén fájó. És mindez így egy nagyon szép dolog lenne, de a kereszténység még többet kér, mert nem elég az, hogy nem vágok vissza, mert ez egy passzív dolog, hanem aktívan cselekszem is, áldást mondok. Szóval mondjatok áldást. Ez a legnehezebb, de higgyétek el, hogy működik. Nem egy olyan emberrel beszéltem, akik elmondták, hogy bizonyos emberek nagyon nem voltak jóba, megnehezítették az életüket, és elkezdtek értük imádkozni. És elkezdtek imádkozni napról napra, és egy hét után máshogy nézett arra az ember. Ez egy pozitív dolog. Ha valaki eszünkbe jut, hogy van ilyen, kezdjünk el érte imádkozni. És nem mindegy, hogy mit imádkozunk. Ugye a Bibliaórára visszautalunk, Nehémiás is imádkozott Tobiáért, meg Szambalatért, hogy Isten üsse meg őket, meg büntesse meg őket, meg egyebek, de mi nem erről van szó. Imádkozunk, hogy Uram, áld meg ezt az ember. Imádkozom azért, hogy menjen jól a sora. És imádkozom persze azért, hogy meg tudjunk békülni, és ő is találkozzon az Istennel. Ez valami egészen nehéz dolog. De, és ezt is Péter írja, azt mondja Péter, hogy ezt meg kell tennünk, mert Jézusra nézünk. És mit tudunk Jézusról? Ő nem tett bűnt, álnokság sem hatta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Nagyon-nagyon fontos ez, hogy tudjunk a mi hitünket pozitív cselekedetekbe is megmutatni. És mi az, ami ebbe akadályoz minket? Hát ez a gyengeség érzése. Most bocsánat, hogy újra nem a Bibliából idézek, de azért hadd mondjak egy mondatot még George Orwelltől, aki a következőt mondja. A bosszú olyan cselekedet, amelyet valaki azért akar elkövetni, mert tehetetlen, ám mihelyt a gyengeség érzése megszűnik, a bosszú vágy is elmúlik. És valóban ide kéne eljutnunk, hogy mi nem tehetetlen, gyenge emberek vagyunk. Magunkba igen. Nemrég hallottam egy, mondjuk ezt nagyon bölcsnek tűnő útmutatást, hogy mit tegyen az, aki fogyókúrázni szeretne. És mondjuk nagyon szereti még a csokit is. Hihetetlen nagy dolgot mondtak, világújdonság volt, ne legyen otthon csokia. Mert, azt mondják, olyan az ember, ha otthon van, akkor gyengék vagyunk, a szekrényig azért elmegyünk és kivesszük. De, ha nincs otthon, akkor már nem biztos, hogy olyan erős a vágyunk a csoki után, hogy este elmenjünk valahova venni egy táblacsokit. Ennyire gyengék vagyunk sokszor. Egy csokinak nem tudjuk azt mondani, hogy maradj a fiókba, mert nem akar ott maradni. És erre mondja azt Péter, hogy ott ne legyetek ilyenek. Ne legyetek gyengék, mert egy erős Istenhez tartoztok. Jánossal, amikor imádkoztunk, az Úristen egy ilyen imádságot hozott az ajkamra, hogy megtetszett nekem, bocsássatok meg, hogy azt énekeljük, hogy te vagy reményem sziklaszála, és milyen sokszor azt éljük át, hogy te vagy reményem szalmaszála. Szalmaszál vagy sziklaszál. Kiben reménykedünk? Ki az, aki erőt ad nekünk? Ki az, aki segít abban, hogy ne olyan legyen a mi életünknek a fala, a mi életünknek a tettei, hogy ahogy gúnyolódtak a templom a falépítőkkel, hogy ráugrik egy róka és az is ledönti, hanem tényleg erős tudjon lenni. Hadd olvassak fel ehhez még egy igét, de amíg szenvedtek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztus tartsátok szentnek szívetekbe. Ezen a héten én azt tanultam meg, hogy nagyon nagy a felelősség annak, hogy hogyan építem magamat. Annak is, hogy hogyan vigyázok akár az egészségemre, a szellemi egészségemre is, arra, hogy milyen indulatokat hagyok felnőni az életembe, mi az, amit hazaviszek, hogyan harcolok ezek ellen. És én hiszem azt, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És azt szeretném, hogyha ezt mindannyian valóban meg tudnánk tanulni, át tudnánk élni, újra elolvasnánk akár ezt az igét, és tudnánk, észrevennénk azt, hogy az Isten szent lelke hogyan munkálkodik a mi szívünkben. Hiszen a mai mottónk az az, hogy bizonságtételre hív minket az Isten. És a bizonságtételnek ezek nagyon-nagyon fontos részei. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy megajándékozott emberek vagyunk, hogy olyan ajándékokat adtál, amik gyökeresen meg tudják változtatni a mi életünket, gondolatainkat, érzéseinket, érzelmeinket, szavainkat. De téged kérünk, hogy ezzel az ajándékkal tudjunk is élni. Mondjuk Istenünk, szeretnénk, ha úgy betöltene a te szent lelked, úgy betöltene a mi életünket, hogy az sugározna mások felé is, hogy egyéni felelősségünk az, hogy hogyan éljük az életünket, de jó lenne, ha mások is örömmel lennének körülöttünk, ha másokhoz is ezt a dolgokat tudnánk továbbvinni, hazavinni. Úrunk Istenünk, így kérünk téged, hogy munkálkodj a mi szívünkben, hogy valóban a te elhívott, nem ijedős, nem félős, nem gyenge tanítványaid lehessünk. Amen.